karanténnapló. Részletek egy egri színész Baráth Zoltán napló bejegyzéseiből. Családról, lélekről, útkeresésről, a bezárt színházak és lehúzott függönyök árnyékában. Április 25-e szombat. Szép nap volt. Reggel előszedtem gyűjteményes könyvemet, amit egykori tanárom Vankó Zsuzsa szerkesztett. Bibliai igék vannak benne, örök naptár formában, magyarázatokkal. Korábban már volt ebből egy példányom, de megsérült és használhatatlanná vált. Egy családtagomtól kaptam meg ismét, karácsonyi ajándék gyanánt. Érdekessége, hogy ez volt a kiadónál föllelhető utolsó példány. Nagy becsben tartom. Kávézás közben megnéztem egy epizódot a Korona című filmből, ami szerintem egy különösen jól sikerült sorozata a Netflixnek. Szép fényképfölvételekkel, gyönyörű angol és kót tájakkal, kastélyokkal, gőzölgő teáscsészékkel, faragott szekrényekkel, faburkolattal. Igazi monarchiás hangulat. Nálam csak nyerő lehet. Megdöbbentő számomra, hogy az angol színészek milyen remek módon interpretálják szerepeiket. És az is érdekes, hogy milyen arányokban keverik a filmben a fikciót, illetve a történeti hitelességen alapuló szimbolikus képeket. Néha olyan hatással van rám egy-egy filmben látott színészi alakítás, független a fent említett sorozattól, egy kidolgozott és telibe talált gesztus, hogy kétségek közé kerülök, mint alkotó, mert szorongok a ténytől, hogy mekkora teljesítményekre képesek egyes emberek. Milyen adománya ez a természetnek? Teremtőnek vagy univerzumnak, mert nem földi eredetű az ehhez fogható erős talentum, az biztos. Persze az is lehet, hogy csak a kisítőség mocorog bennem ilyenkor, ami ugye nem túl hízelgő rám nézve, hiszen az, ahogyan Vankó Zsuzsa tanárnő fogalmazott, régen az etika órán a nagyra vágyás édes testvére. Jó, igaz, hogy a filmet nem szabad a színpadhoz hasonlítani, hiszen az utóbbiban egy nagy képből a nézők maguk válogatnak, mikor, mire figyelnek. A filmen viszont célzottan mutatják be, ha kell, a színész kisujjának játékát is. Most ezt nézd, ez a fontos. Ez egy nagyon erős eszköz az alkotók kezében. Néha a színházban is sikerül az irányítást eredményesen kivitelezni, és az egészen fölszabadítóan hat, de ott teljesen más módon kell vezetnünk a néző tekintetét és figyelmét. Ráadásul minden este hordoz egyfajta bizonytalanságot. Az ismétlés és megismétlés kényszere mellett a hitelességre való törekvésből fakadót. És e kettő sokszor könnyűszerrel kiütheti egymást, jelentős deficitet okozva az előadónak és a nézőnek egyaránt. Az is lehet ugyanakkor, hogy a filmes alkotások azért is csábítóak a magamfajta halandó színpadi színész számára, mert alkalmasak arra, hogy konzerváljanak egy becsületes mozdulatot, egy igazi tekintetet, egy emberi szót, ha sor kerül rájuk. Míg a deszka azzal a csodájával, hogy minden este új lehetőséget ad, a felejtésnek felmutatva tart a hátán. Élet-halál harcok a színházi esték, de bennük testesül meg számomra az a magasfokú önkínzás, aminek szépsége alatt, vagy annak gyötrelméből megszületve, tovább megyek ebben a perpétum mobilébe, amit nevezhetünk darálónak, lentkeréknek, vagy éppenséggel szélmalom harcnak, mint a La Manchában. A megfejtésre vár még, hogy a tulajdonképpeni motivációk közül hiúság, becsvágy, tenni akarás, teremtés, exhibíció, közlési vágy, önkifejezés, stb. Mi milyen mértékben van jelen? Bizonyára olyan változó formában keveredik ez bennünk, színészekben, ahogyan különbözünk jellemünkben, hétköznapi karakterünkben hordozott habitusunkban, ahogy a mindennapi életben is mással küzdünk egyénenként, sok közös jellemhiba mellett. Valószínűleg így éljük át a színpadhoz fűződő viszonyunkat is. Két alkalommal rettegtem igazán színpadra lépni eddig pályafutásom során. Mindkettő más miatt okozott szorongást. Az egyik, a Sancho szerepem nyitó képében a belépő dal előtti néhány másodpercben érte el a tetőfokát. Gyakran légszomjam volt, fizikai rosszul létkerülgetett, hőhullám, nedves homlok, de legtöbbször melkasi nyomás, amit nagy lélegzetvételekkel tompítottam éneklés előtt. Amint az első hangokon túljutottam, a kellemetlen állapot nyomtalanul eltűnt. Hasonlóan súlyos helyzetben a csoportterápia előadásaim vagyok, bemenetelre várva az ajtó mögött. Elviselhetetlennek tűnő kínok gyötörnek minden alkalommal, kivétel nélkül, most is, ha játsszuk, pedig a darab több éve megy. Mindkét tényezőt más-más előzmény váltotta ki. Az első esetében még színi növendék koromban rámosztották a fegyverhordozó szerepét. Az énekpróbákon azt mondta akkori tanárom, ez a belépő hang nem fog menni. Elhittem, és nem ment. A vizsgán mellé énekeltem, mindenki meglepetésére. De mit hoz az élet? Jó pár évvel később a színpad új lehetőséget biztosított a jóvátételre. Fölkért a színház egykori igazgatója, hogy a centenáriumi ünnepségre megrendezett gálaesten énekeljem el a belépőt, zongora kísérettel. Elmentem a korrepetícióra, mondtam a tanárnőnek, hogy én ezzel egyszer már megbuktam. Mielőtt igent mondok, próbáljuk ki. Jó, felelte, de szerintem ez sima ügy. Elhittem. Úgy volt. A gálán is ment. És még mindig nagyon szeretett engem a deszka, mert néhány éve sokszor egymás után elénekelhettem. De az ifjúkoromban lenyelt gombóc ott volt. Minden este. Vagy ki kellett köpni, vagy le kellett nyelni, hogy éljek. Egyik sem volt könnyű. A csoportterápia egy gyógyíthatatlan színész-rendező viszony folytogató eredménye. Sajnos minden igyekezet ellenére krónikusnak mondható. A reggeli hideg, szeles idő dacára is. Jó alkalmat találtunk a délutáni sétára. Sata Árpiék külterületi telkén finom fekete kávét ittam, jó emberek és kedves kutyák között. Este hirtelen rám rohant a fáradtság. A naplómat se tudtam befejezni. Eltűnt a kezem alatt a klaviatúra. Május 2. Szombat. Ma meglátogattuk anyukámat Árminnal Sirokban. Furcsa volt, hogy puszi és ölelés nélkül üdvözöltük egymást. Mintha idegenek lennénk. Vagy valami furcsa ellenérzés vezetett volna ehhez a modoros kényszeredettséghez. Nem hiszem, hogy az ember hosszú távon képes lenne megfékezni magát attól, hogy megérintse azokat, akiket szeret. Hogy ne bontsa le azt a falat, amit egy ilyen helyzet teremt, vagy ne feledkezzen meg róla, és ha már megtörtént, bánja, kánya alapon maradna minden, ahogy van. Most mindig tudatosítani kell önmagunkban, hogy mit szabad és mit nem. Ó, bárcsak nemzetünk nagyjai jobbról és balról, meg középről, oldalról, vagy a pálya széléről bekiabálva, de mindig tudnák, hogy mit szabad és mit nem. És olyan láthatatlan fal lenne előttük, egyfajta morálhatár, amit nem léphetnének át a maguk és a mi üdvösségünkre. De ez csak félrevezetett illúzió. Nincs jelzőkő, mutató, olyan etalon, ami egyértelmű tükörrel szolgál. Illetve egy van, de azt olyan szépen lejáratták, mint egykor a franciák forradalmát megelőző időkben, mikor a papsággal együtt a Bibliát is kidobták, összemosva Istent az emberrel. Csak azért, mert előtte az emberek Istennek vélték magukat. Meleg volt az idő, de mégsem nyílt ki annyi orgona, hogy a sok éve megszokott nagy csokrot vigyem, de így is futotta egy kedves kötegre, amit Ármin adott át. Anyukámnak nagyon jót tett a kényszerszünet. Megállás nélkül sorolta, hogy mi mindent csinált, és hogyan osztotta be nap mint nap a feladatokat. Most tyúkanyóskodik, jobban mondva, kacsamamát játszik. Ő gondozza a keltetőgépet, vizet tölt, páratartalmat néz, számolja a napokat. Érdekes masina, forgatja, szellőzteti, nedvesíti a tojásokat. Árminnal játszottunk a gondolattal, milyen lenne fölnevelni, ha minket látta meg először. Konrád Lorenz jutott eszembe róla, a Nobel-díjas tudós, akihez köthető a bevésődés elmélete. Dobozban sípoltak a kislibák mellette, ő volt a mama. Összefostak mindent a lakásban, de oda voltak érte. Nélkülen nem aludtak nyugodtan. Éjszaka is sokszor föl kellett kelnie, hogy megmutassa őket. Nekünk is volt több madarunk, akiket neveltünk, és igazán közel álltak hozzánk, olyan szoros kapcsolatban, hogy sírtunk, mikor szabadon engedtük őket, a visszavadítás után, az önálló életre, a veszélyekkel teli küzdőtérre, amire alig ha van már ráhatásunk. Pedig az ember természetes sorsa ez. A férfiú elhagyja az ő apját és az ő anyját, mert biztos, hogy előbb-utóbb egyformán kirepülnek. Mégis bennünk marad a kétség, akár madár, akár ember legyen az, akit útra bocsájtunk. Felöltözik, eszik, iszik, megbirkózik a veretes helyzetekkel. És mindenre sokszor nem kapunk választ. Madártól biztos nem. A gyereknél van esélyünk, ha nem vadítottuk el, mint egy madarat. Karanténnapló. Részletek egy egri színész Baráth Zoltán napló bejegyzéseiből. Családról, lélekről, útkeresésről, a bezárt színházak és lehúzott függönyök árnyékában.